Ja, helyi beszédnél tartottunk, és ezen belül is a boldog mondásokra kezdtük elmúlt alkalommal. Ugye az első négyet gondoltuk át közösen, és most folytatnánk onnan, ahol abba hagytuk. Tehát a mai Biblia óránkon a hegyi beszéd, ugye itt látjuk a hegyi beszéd színhelyét, vagy legalábbis valószínűsíthető színhelyét a Genezáreti tó, vagy Galileai tenger partján, ahová leültette Jézus a sokaságot, és beszélt nekik az Isten országáról, illetve arról, hogy hogyan juthatunk el oda, és a boldog mondásokkal kezdte a hegyi beszédet. Ugye múlt alkalommal már volt erről szó, hogy mennyire más az a fajta boldogság, amiről Jézus beszél, és amit az emberek szeretnének elérni. És más úton is lehet hozzájutni. Az emberek arra vágynak, hogy mindig jól érezzék magukat, és mindenki szeresse őket, és hát sorolhatnánk. És ez tulajdonképpen természetes emberi vágy, de ugye a bűnvilágában Jézus elmondja, hogy lehetetlenség tulajdonképpen ilyen felhőtlen boldogságra eljutni. Arról beszél, hogy mi az, amit már itt ezen a földön is elérhetünk. És nem, elsősorban nem anyagi, nem evilági örömökről van itt szó, hanem belső lelki kincsekről, értékekről. Tehát itt folytatnánk a hegyi beszéd boldog mondásait, az ötödik boldog mondás következik. Ugye láttuk, hogy már a kezdeténél is olyanokat mondott Jézus, ami megdöbbentette a hallgatóságát, hogy boldogok a lelki szegények, boldogok, akik sírnak, boldogok a szelídek, boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. És a következő boldog mondás pedig így hangzik, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Hát ez sem feltétlenül tartozik általában az emberek, hogy mondjam, vágyai közé, hogy ők irgalmasak legyenek másokkal szemben. Itt majd fogjuk látni, hogy két dolgot is jelent az irgalmasság, és mi nem mindig mind a kettőre gondolunk. Nézzük meg, hogy elsősorban ugye Istenre vonatkozóan mondja ezt az ige, hogy ő irgalmas és kegyelmes Isten. Amikor Mózesnek bemutatkozott az Úr, illetve hát elvonultatta Mózes előtt az ő dicsőségét, akkor így kiáltott, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. És amikor az Isten irgalmasságáról olvasunk, hallunk, akkor elsősorban, és többnyire arra gondolunk, hogy megbocsátja a bűneinket, és nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Na most nézzük meg, hogy amikor mi az egymáshoz való viszonyulásunkban szólunk az irgalmasságról, vagy gondolunk rá, akkor többnyire milyen vonatkozásban gondoljuk ezt. A következő igék is részben erről szólnak, tehát példabeszédek könyvéből két igét idéznék először. A 19. rész 22. vers, amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. És jobb a szegény a hazug férfiúnál. És a következő, az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek. Amit leginkább kell az embernek kívánni. Hát ugye erre is sok minden egyebet mondanánk, vagy mondhatnánk, hogy mi mindent kívánnánk, még jóval az irgalmasság előtt. De azt mondja már, hogy ez az Ószövetség ige is, hogy ez a legfontosabb. Hogy erre vágyakozzunk, hogy irgalmasak legyünk. Tehát mi legyünk irgalmasok, hogy mi vágyakozzunk erre. És amikor ezt mondja, hogy az irgalmas szemű ember megáldatik, megint csak egy nagyon érdekes megfogalmazás, mert még csak nem is azt mondja, hogy irgalmas kezű valaki, hogy ad, segít, vagy a pénztárcája irgalmas, hanem a szeme. És nyilván itt akkor többről van szó, mint hogy azok felé gyakoroljunk irgalmasságot, tehát segítőkészek legyünk, akik kérnek tőlünk. Azt mondja az ige, hogy vegyük észre. Tehát legyen szemünk arra, hogy kinek mire van szüksége. Könnyű észrevenni azokat, akik hangosan éregetnek. És többnyire nem is arra van szükségük, vagy nem igazán arra, amit kérnek. Nekünk Istentől kell kérni segítséget, hogy felfedezzük azokat az embereket, illetve azt is, hogy felfedezzük ezeknek az embereknek az igazi szükségletét. Tehát egyrészt, hogy kinek van szüksége a segítségünkre, és kinek mire van szüksége. Tehát itt, amikor az embertársa iránti irgalmasságáról van szó, akkor sokszor erre gondolunk, vagy elsősorban erre, hogy adni, segíteni a rászorulóknak, tehát a nálunknál nehezebb helyzetben lévőkön segíteni. A következő ige, Mikás könyve 6. fejezete, 8. verse ezt mondja. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Tehát itt ezt mondja, hogy ezt kívánja csak Isten. Most ez a csak, ez nyilván nagyon nagy dolog, hiszen azt mondja, hogy szeressük az igazságot cselekedjünk, és szeressük az irgalmasságot. Tehát nem is egyszerűen azt mondja, hogy tegyünk jót másokkal, hanem szeressünk jót tenni, szeressünk irgalmasak lenni. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Istenedbe. Tehát többről van szó, mint hogy tudjuk, hogy adni kell, tudjuk, hogy segíteni kell, és tesszük, vagy időnként tesszük, vagy amikor hát éppen van miből, vagy olyan hangulatunk van, és úgymond még áldozatot is hozunk, ennél sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy örömünk telik benne. Tehát, hogy keressük az alkalmat arra, hogy mikor adhatunk és mikor segíthetünk másokon. És még hozzáteszi, hogy és alázatosan járja te Isteneddel. Tehát nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy valaki ezzel kérkedjen, vagy erre büszke legyen, mint ahogy a szeretet himnuszában is már közösen ezt átgondoltuk. De van az irgalmasságnak egy másik vonatkozása is, és ez talán a mi számunkra még nehezebb. Pedig amikor az Isten irgalmasságáról van szó, akkor, ahogy említettem is többnyire, erre gondolunk, hogy ő irgalmas irántunk, tehát megbocsát. De éppen ezt említi példaként a mi számunkra, hogy ha ő megbocsát nekünk, akkor ez kötelez bennünket is, hogy másoknak megbocsássunk. Az adós szolga példázatában, ugye ezt mondja Jézus a példázat végén, ugye itt arról volt szó, hogy egy ember valami hihetetlen nagy összeggel volt adós, tehát egy akkora összeggel, amit soha nem tudott volna megadni. El kellett volna adni az egész családját rabszolgának, meg ő saját magát is. Hát egyszerűen visszafizethetetlen volt ez az adósság, és az egész adósságát elengedte neki az Úr. És utána találkozott egy szolgatársával, azt elkezdte folytogatni a 100 dénár adósság miatt. És utána mondja ezt az Úr, hogy gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. Tehát tulajdonképpen az Isten irgalmassága irántunk arra kötelez bennünket, hogy mi is gyakoroljuk mások felé, mégpedig ebben is, a megbocsátásban. Irgalmasságot jelent az is, hogyha egy ellenünk védkező embertársunknak készek vagyunk megbocsátani. És tulajdonképpen mind a két esetben arról van szó, hogy nálunknál rosszabb helyzetben lévők felé kell az irgalmasságot gyakorolnunk. Mert aki bennünket megbántott, aki vétkezett ellenünk, az van rosszabb helyzetben, mint mi. Mi sokszor erre nem gondolunk. Mert hát bennünket ért a sérelem, akkor mi vagyunk megbántva, és És úgy érezzük, hogy igen, hát akkor bennünket kellene vigasztalni. De a Biblia azt mondja, hogy nekünk kell a megbocsátást gyakorolni, az irgalmasságot gyakorolni a másik felé, aki vétkezett, mert ő van nehezebb helyzetben. Akármilyen nehezen értjük is ezt meg, vagy fogadjuk el, a Biblia szerint ez így van. Nézzük meg a többi igét is. Jakab levele második fejezetében, ezt olvassuk a 12.-13. versben. Úgy szóljatok, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni. Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Hát mit mond ez az ige? Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Igen, a gonosz szolga esetében is, példázatában is erről volt szó, hogy utána ugye számon kérte az Úr, hogy neked is könyörülnöd kellett volna, és gonosz szolgának nevezte. Tehát, hogyha mi nem cselekszünk irgalmasságot, akkor nem várhatjuk azt, hogy az ítéletben Isten irgalmasságot cselekedjen velünk. Ugye Jézus szintén a hegyi beszédben is ez ugye ismert ugye rész, mert ugye a mi atyánk kérései után említi meg is, illetve ismétli ezt meg, hiszen a mi atyánknak is van egy ilyen kérése, hogy úgy bocsásd meg a mi bűneinket, amiképpen mi is megbocsátunk. De erre külön visszatér Jézus utána. És ezt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Tehát mi is volt ennek a boldog mondásnak az ígérete? Tehát, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Igen, ezért boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. De meg is fordíthatjuk. És akik nem irgalmasok, tehát akik nem tudnak megbocsátani, vagy akik nem veszik észre mások szükségleteit, akik nem készek adni, segíteni, azok... Arra vonatkozik ez az ígéret szintén, azok is irgalmasságot nyernek. Tehát Jézus egyértelműen mondta ezt, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És ugye a többi ige fényében is ezt látjuk, hogy igen, az irgalmasságot Istentől tanulhatjuk meg. Isten az, aki először szeretett minket, előbb szeretett minket, és megbocsátott nekünk már akkor, amikor még nem is ismertük őt. És csupán azt kéri, hogy mi is legyünk hajlandóak akkor másoknak megbocsátani. Azt kéri, hogy mi is gyakoroljuk azt a szeretetet, azt az irgalmasságot másokkal szemben, amit tőle kaptunk. Ugye egy Shakespeare idézet, ez talán ismert többek előtt, jól tudom a Hamletből, egy kegyelmet hogy remélsz, ha nem gyakorlod. Hát igen, tehát ez még úgy emberi logika szerint is így van. Hogyha nem gyakoroljuk mások felé, akkor hogyan reménykedünk a kegyelemben, az isteni kegyelemben is. Következő boldog mondás, boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Igen, hát ez is egy nagyon szép ígéret, hogy meglátják az Istent azok, akiknek tiszta a szívük. De mit jelenthet ez a tiszta szív? És miért erről beszél Jézus? Miért nem elsősorban a cselekedetekről? Mert hát a szívből származnak. A szívből származnak származik a beszéd is, erről Jézus is szólt a hegyi beszédben, szívből származnak a cselekedetek is, a rossz és jó cselekedetek is. Boldogok, akiknek a szívük tiszta. És hogy a szívünk tiszta legyen, ahhoz először az Istent kell megismernünk. És a nagy parancsolat, amit Jézus is idézett az Ószövetségből, ez is erről szólt, szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Tehát az Isten tudjuk teljes szívből szeretni. Teljes lelkünkből és teljes erőnkből. Akkor lehetséges, hogy a szívünk megtisztuljon. Mert különben ez egy, tehát emberileg elképzelhetetlen, hogy az ember a szívét megtisztítsa. De gondoljunk csak arra, hogy még akaratlanul is, netán még imádság közben is, vagy olvasás közben, vagy bármilyen munkánk végzése közben milyen gondolatok jönnek belénk. Még magunk is megdöbbenünk sokszor attól, hogy honnan vannak ezek vajon. Hogy ha tiszta a szívünk, a gondolatvilágunk, akkor honnan jönnek? Olyan dolgok, amivel nem is értünk egyet tulajdonképpen. De vannak olyanok, amiknél el is időzünk, és amit úgy nem is tartunk különösebben bűnnek. De aztán rádöbbenünk, hogy hát bizony ez nem tiszta dolog. Nagyon is tisztátalan. És a következő igék is erre utalnak, hogy a leginkább erre kellene nekünk vigyáznunk. A példabeszédek könyve 4. fejezet 23. verse ezt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nyilván itt nem elsősorban a fizikai szívünkről van szó, bár ilyen értelemben is igaz, hogy onnan indul ki minden élet, és vigyáznunk kell a szívünkre, hogy jól működjön. De a Biblia többnyire, amikor szívről ír, az ember belső világát érti rajta. Minden féltett dolognál jobban vigyálsz a szívedre. Tehát az ember a belső emberére, a belső világára, a gondolkodására, a szívére, az érzéseire vigyázzon. Mert onnan indul minden. Minden élet, ezt mondja az ige. A következő ige ezt mondja az Zakariás könyve 8. fejezetében a 17. vers, és senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt, az ő fele barátja ellen, s a hamis esküvésre szeressétek, mert ezek azok, amiket én mind gyűlölök, így szól az Úr. Tehát itt még nem is cselekedetről van szó. Ezt mondja, hogy a szívében ne gondoljon gonoszt. Tehát itt megint csak, ha magunkban nézünk, ha mi nem is teszünk rosszat másokkal, de néha nincs bennünk olyan gondolat, hogy hát azért nem bánnánk, ha történne vele valami. Vagy ha netán tényleg történik, meg megbetegszik, vagy bármi valami, olyan, ami kellemetlen, és ami próbára teszi. Akkor nincs olyan érzés, vagy gondolat, hogy megérdemelte, vagy hogy. Még sokan ki is mondják, hogy hát utolérte akkor most a büntetés. Pedig a Biblia egyértelműen beszél erről, és nem csak itt, hogy ne örüljünk, ha elesik a mi ellenségünk. Ez, mert senki ne gondoljon az ő szívében gonoszt vele barátja ellen. Tehát ne csak arra gondoljunk akkor, hogy nem teszünk rosszat, hanem a gondolatainkra, a szívünkre, az érzéseinkre is vigyázzunk. Következő ige arra utal, hogy Isten elé is így kellene jönnünk. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Tehát, hogy mennyire tiszta a szívünk, igen, szükségünk van arra, hogy önvizsgálatot tartsunk újra és újra, és hogyha Jézus közelében tartjuk az önvizsgálatot, és hozzá hasonlítva önmagunkat, akkor tisztulhat meg a szívünk. Mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől. Tehát amikor nem gyötör bennünket az, hogy belül mégiscsak rossz dolgokat akarok, vagy rossz dolgokat melengetek magamban. Hadd olvassak néhány mondatot, gondolatok a Hegyi Beszédről című könyvből. Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és goromba gondolatokat. Akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában és erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. Azonban Krisztus szavainak boldogok, akiknek szívük tiszta, sokkal mélyebb a jelentése, mint annak, amit világi értelemben tisztának neveznek. E tisztaság alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek és tiszták, akár a gyermekek. Hát igen, itt azt hiszem úgy felsóhajthatunk egy kicsit, hogy ez, ami számunkra már ugye nagyon távolinak tűnik, de mégis lehetséges egyetlen úton, úgyhogy Istentől kérjük. Az 51. Zsoltár Dávid bűnbánó Zsoltára. Akkor kérte ezt, miután már nagyon súlyos bűnöket követett el. Házasságtörés, gyilkosság, mindenféle hazugsággal tetézve. És mégis ezt kéri Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Tehát lehet ezt kérni Istentől. Még akkor is, amikor az ember már nagyon mélyre süllyedt. Dávid hitt ebben, hogy lehetséges, hogy Isten akkor is megadja a tiszta szívet. Mivel meg is ígérte, és a következő ígét is idézném, tehát Jeremiás könyve 24. fejezete 7. verséből, és szívet adok nékik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők az én népemmé lesznek. Én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. Itt azt mondja Isten, hogy szívet adok nekik. Ezt mondja, hogy én tudok adni szívet az embernek, ha nincs, vagy éppen új szívet. Ugye Ezékiel könyvében egy ilyen ígéret van, hogy új szívet ad nekünk. És azért tudja adni, hogyha erre vágyunk, hogy teljes szívünkből visszatérni az Istenhez. A következő ige ezt mondja Efézus beliekhez írott levél 3. rész 17. versében, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Tehát akkor lesz tiszta a szívünk, ha Krisztus lakik a szívünkben. Mert Jézus tiszta. Ő valóban soha nem követett el bűnt. Azt mondta élete végén tanítványainak, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Tehát Jézusnak a szíve is tiszta maradt. És ha Krisztus lakik hitáltal a szívünkben, akkor ő általa megtisztulhatunk. És a következő imádsága Dávidnak szintén arra utal, hogy lehetséges kérni Istentől, és ő meg is adja. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát, hogyha mi nem is ismerjük igazán önmagunkat, mert sokszor ez az igazság, hogy magunk is meglepődünk önmagunkon, amikor Isten felszínre hozza, vagy esetleg olyan helyzeteket hoz elénk, amikor kiderülnek dolgok. De ezt azért kéri Dávid, hogy ő szeretett volna valóban mindentől megszabadulni. Ugye ezért kéri azt, hogy hozd felszínre, mutasd meg, és vezess engem az örökké valóság útján. Tehát ha mi is szeretnénk tiszta szívűek lenni, és meglátni az Istent, ugye ezek szerint már itt ezen a földön mi az Isten keze munkáját látjuk mindenben. Meg fogjuk látni akkor az Istent a természet világában, a teremtett dolgokban. Meg fogjuk látni az Istent az életünk minden mozzanatában, hogy hogyan vezet, hogyan irányít bennünket. És meg fogjuk látni Istent még akkor is, hogyha nehézségekben, küzdelmekben vagyunk. És tudatosodik bennünk, hogy akik az Istent szeretik, minden javukra van. A következő boldog mondás, boldogok a békességre igyekezők, pontosabb fordításban békességszerzők, béketeremtők, erről van szó szerinti fordításban, mert ők Isten fiainak mondatnak. Tehát ugye ez egy kicsit többet jelent, mint hogy csak igyekezni a békességre, hogy békességet szerezni, vagy békességet teremteni. Tehát arról van szó, hogy egyrészt segíteni embereknek abban, hogy Istennel megbéküljenek, tehát az igazi békességet megismerjék. Ugye ezt Pál apostol írja a korintusbelieknek, írt 2. levél 5. fejezetében. Következőképpen a 19.-20. versben, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Tehát a békességszerzők, a békességteremtők elsődleges szolgálata ez. Kérni az embereket, hogy béküljenek meg az Istennel. Hogy megismerhessék az igazi békességet. Ez az evangéliumnak az egyik üzenete, egyik legfontosabb üzenete. A következő ige a 34. Zsoltár 15. verséből idézném. Kerüld a rosszat, és cselekedjél jót. Keresd a békességet, és kövesd azt. Tehát itt se csupán arról beszél, hogy igyekezzünk a békességre, de ezt mondja, hogy keresd a békességet, és kövesd azt. Tehát, hogy valóban fontos legyen számunkra. Keressük a békességet. Egyrészt az Istennel való békességet, és keressük az emberekkel való békességet is. Ezt hogyan lehet keresni? Ezről pedig itt a Római Levél 12. fejezete, 17.-18. verse választad. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, és ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát úgy kereshetjük a békességet, hogy ha velünk szemben valaki éppen nem békességes módon viselkedik, hanem igazságtalanul, vagy rossz dolgokat tesz, vagy rossz dolgokat, akkor is ne úgy fizessünk vissza. Ne adjuk vissza. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. Ezt mondja, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Nyilván nem lehet minden emberrel békességben élni akkor, hogyha a másik nem akar. A következő boldog mondás különben éppen erre utal. Tehát, ami rajtunk múlik, azt kell megtennünk. Ami rajtunk áll, ahogy itt Pál apostol fogalmazza meg. A többit bízzuk Istenre. De mi keressük a békességet, és ne adjuk vissza a gonoszt, a rosszat, hanem a gonoszt jóval győzzük meg, ahogy ennek az igének a folytatása mondja. És azt mondja itt Jézus, hogy azért boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Ők az Isten fiai, az Isten gyermekei. Én azt hiszem, hogy ennél nagyobb rang és ennél nagyobb kiváltság nem kell egyetlen embernek sem, mint hogy az Isten gyermeke lehet már ezen a földön. Ezért így kiáltott fel János apostol az 1. levele 4. fejezetének az elején, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy az Isten gyermekeinek neveztetünk. Tehát mi az ő gyermekei lehetünk, az Isten fiai. Hogyha békességszerzők vagyunk, békességteremtők vagyunk, békességre igyekezők vagyunk ezen a földön már. Következő igék is erről szólnak, és az Istennek békessége uralkodik a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. Tehát itt pedig azt mondja, hogy uralkodjék az Isten békessége a mi szívünkön. Tehát ne csak időnként legyen békesség bennünk, nagyon hamar elmúlik különben, hogyha nem Istentől való békesség. Tudjuk, hogy egy ferde tekintet, egy rossz szó is elég hozzá, egy kudarc élmény, és már is vége a békességünknek. Itt az apostol azt mondja, hogy uralkodjék az Isten békesség a szívetekben. Tehát maradandó, tartós békesség az, amit Isten ad A következő ige szintén kiemeli a béketeremtőknek a szolgálatát, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik a békességen munkálkodnak. Tehát ezt mondja, hogy ilyen az igazán bölcs ember, tiszta, békeszerető, engedelmes, és ezt mondja, az igazság gyümölcse békességben vettetik azoknak, akik a békességen munkálkodnak. Tehát fáradoznunk is kell a békességen, igyekeznünk is kell, és béketeremtővé kell válnunk. Érdekes módon közvetlenül ezután mondja Jézus ezt a boldog mondást, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Tehát a békességre igyekezők, azok háborúságot fognak szenvedni. Hiába igyekeznek akkor a békességre? Tehát nyilván nem erről van szó, hogy hiába igyekeznek. A lelkükben békesség lesz, és azoknak az életében, akik vágynak az igazi, nem e világi békére, azoknak az életében nagyon is nagy szolgálatot tudnak végezni. És mégis ezt mondja Jézus, hogy háborúságot is szenvedhetnek az igazságért. És hogy lehetnek boldogok azok, akik szenvednek? Sőt, nem is akármilyen szenvedés. Nagyon sok esetben a mártíromságot vállalták azok, akik követték Krisztust, és hűségesek maradtak. Jó néhány hasonló ige van a Bibliában. Ugye Jézus itt még folytatja, szinte azt mondja, hogy jól értettétek. Nem, igen, erről van szó. Hát nem valami jelképes beszéd ez, így folytatja, hogy boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát még Jézus azt mondja, hogy igen, itt nem csak arról van szó, hogy majd örülhetnek, és hát boldogok, de hát azért az majd csak akkor lesz, amikor az Isten országa eljön. Nem, azt mondja Jézus, hogy örüljetek. Örüljetek neki. Örüljetek és örvendezzetek. És hogy ez lehetséges, hogy valaki eljusson idáig, az apostolok cselekedeteiben olvasunk róla, és hát éppen... Tudjuk, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Például Péter apostol volt az egyik, akiket itt megveszőztek a magas tanács ítélete szerint. Apostolok cselekedetei 4. fejezete, 41. vagy 5. fejezete, 41. versében ezt olvassuk. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. Tehát Péter, aki meg is esküdött arra, hogy nem ismerte Jézust, egy szolgáló lány szavára. Péter, aki olyan gyáva volt, féltette az életét, és háromszor is megtagadta Krisztust. Nem sok idővel később, nagy örömmel tért haza, hogy méltóvá vált arra, hogy Krisztus nevéért gyalázat érje. Tehát lehetséges az, hogy bármilyen félősek is vagyunk, bármilyen tartózkodás is van még egyelőre bennünk, hogy azért nem szeretnénk ilyen helyzetbe kerülni. Nyilván ők se szerettek volna, de mégis, amikor benne voltak, akkor tudták jól, hogy az igazságért és Krisztusért üldözik őket, és ő érte, örömmel vállalták ezt a szenvedést is. És ugyanez a Péter apostol írja a következőket, az első levele 4. fejezetében, a 12. verstől. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történik veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Tehát Péter apostol ezt írja, hogy ne rémüljetek meg az üldözésektől, ne féljetek ezektől, sőt, ezt mondja, örüljetek neki, ha részetek van a Krisztus szenvedéseiben. És itt megismétli a tulajdonképpen Jézus boldog mondását. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Tehát ezt mondja már most. Ez az öröm a tietek lehet. Megnyugszik rajtatok az Isten lelke. Tehát ezt ők sokkal nagyobb értéknek és sokkal nagyobb örömnek tartották, hogy tiszta lelkiismerettel és az Isten lelkével való közösségben élhetnek, és nem valami bűnért, hanem az igazságért és Krisztusért szenvednek. Akármilyen gyalázatot vagy megpróbáltatást. Tehát mi is eljuthatunk idáig, hogy ezt a boldogságot komolyan vegyük, és hát eljuthatunk odáig, hogy részesei is legyünk ennek, hogy szenvedünk az igazságért, illetve Krisztusért. De nyilvánvaló az is, ugye vannak, akik félnek ettől, mert azt szoktam mondani, és most is ezt ismételném meg, hogy aki fél tőle, egy hívő keresztény, addig nem fognak üldözni bennünket, amíg félünk. Amikor pedig már üldöznek bennünket, akkor nem fogunk félni. Ahogyan itt látjuk is az első keresztényeket, hogy örömmel fogadták a Krisztusért való gyalázatot is.